Igen, ez az énekíró is azt mondja, hogy legyen az bármi, ami jön, akár nyomorúság, akár egyéb. Ő az Úrban akarja vetni az ő bízalmát, és az ő reménységét őbeli helyezni. És mi is szeretnénk a mi reménységünket őbeli helyezni, mert tudjuk, ő mindent csodásan tud vezetni és irányítani. És ő tudja, hogyan kell mindent vezetni és irányítani. És tudjátok, nem csak ezt, hanem az alatt, az idő alatt, amikor még itt vagyunk ezen a földön, hadd legyünk gyakorlatosak abban, hogy itt megvan írva, ahogy itt megvan írva az Ézsaiás 61. fejezetének 10. versétől. Teljes erőből ujjongani akarok az Úrban. Hadd örvendezzen az én lelkem az én Istenemben, vagy az én Istenem felett. Mert ő felöltöztetett engem az üdvösség ruháiba. Felöltötte rám az igazság köntösét, mint a vőlegény, aki pap módjára feldíszíti a fejét, és mint egy menyasszony, aki ékszereit magára ölti. Mert ahogyan a föld felszínre hozza az ő sarjadozásait, és ahogyan egy kert csiráztatja vetőmagot, úgy fogja csiráztatni Isten, az Úr, az igazságosságot, és dicsőséget szerez minden nép szeme láttára. Egészen eddig Istenem egy csodálatos és felséges ígéje. És azt szeretném mondani, vagy kérdezni, vajon nem azt teszi-e az Úr, vagy nem tette azt meg az Úr, ami itt a 11. versben van elmondva nekünk, vajon nem hozza-e felszínre az ő igazságosságát a nemzetek között? Ó, testvéreim és testvérnők! Hiszen látjuk, Isten nem marad adósa senkinek, amit megígér, biztosan betartja, és be is teljesíti azt. Mi, mint hívők, ezt túlságosan is közelről megfigyelhetjük, és túlságosan is pontosan érzékelhetjük, hogy minden ígéret szava, akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben lett leírva, beteljesednek azokban a napokban, amelyekre nézve ki lettek mondva. És látjuk, különösen napjainkban, hogy olyan sok minden beteljesedik. De azt szeretném mondani, csak azok láthatják ezeket, akiknek az Úr megvilágosodott szemeket adott. Testvérek és testvérnők, nem akarjuk magunkat felmagasztalni, és bizonygatni sem akarunk, mintha nagy dolgaink lennének, hanem mint Isten gyermekei, csak magasztalni tudjuk Isten kegyelmét, és azt mondhatjuk, ő megajándékozott bennünket szemkenőccsel, szemgyógyító írral, megnyitotta a hallásunkat, megnyitotta az értelmünket, hogy befogadhassuk, és hogy aztán teljes erőből és örömmel újonghassunk, ahogy itt meg van írva. Teljes erőből akarok újongani az Úrban. Hadd örvendezzen az én lelkem, az én Istenem felett. Ó, nem valami csodálatos dolog ez. Testvérek és testvérnők, semmi más nem maradt számunkra hátra, és nem is akarunk semmi mást. Csak örvendezni tudunk mindannak, amit az Úr adott. Tudjátok, amikor egy gyermek talán kap némely dolgokat, akkor örül neki, hogy ismét valami újat kapott, hogy valami új van neki. De az Úr is adott nekünk valami újat. Hogyan ne örülhetnénk ennek? Hiszen megismertette velünk azt, ami sokak előtt rejtve maradt az idők folyamán. Mégis minket kiválasztott és elrendelt arra, hogy feltárja előttünk az ő dicsőségét, és hogy napvilágra hozza a még mindig elrejtett dolgokat. Ó, az Úré legyen a dicsőség, a tisztelet! Teljes erőből akarok ujjongani az Úrban. Hadd örvendezzen az én lelkem az én Istenemben, vagy az én Istenem felett. mert ő felöltöztetett engem az üdvösség ruháiba. Vajon megtette? Igenis, megtette. Az üdvösség ruháiba öltöztetett minket. Nem csodálatos ez? Vajon nem tudunk-e hálát adni egy ilyen csodálatos öltözetért, amelyet ránk költött? Ó, igenis. Amint már mondtam, hogy egy gyermek, amikor kap valamit, örül, hogy valami újat kapott. Hogyan ne tudnánk mi is örülni, hogyan ne adhatnánk mi is hálát, hogyan ne tudnánk imádatot tanúsítani, hiszen meg kell tennünk, nincs más hátra, amit megtehetnénk. Hadd álljunk fel most, hadd imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, szívem mélyéből köszönöm neked ebben a délutáni órában is. Köszönöm neked, Uram, hogy az üdvösség ruháját, vagy ruháit adtad nekünk. Uram, szeretnénk te feléd ujongani, szeretnénk hangosan magasztalni a te csodálatos és szent nevedet. Mert a te neved minden név felett való. Ebben van minden üdvösség. Ó, Uram, ha arra gondolunk, hogy mit tettél és mit teszel még mindig értünk, Uram, ma reggel is csodálatos módon szóltál hozzánk. Ó, köszönjük neked szívünk mélyéből. Halleluja. Uram, mit mondhatunk még neked? Jöjj segítségünkre ebben a délutáni órában is, Uram. Áld meg az itt lévő testvéremet, ó Istenem, és áld meg valamennyünket, akik itt ülünk és hallgatunk, ó Istenem, hogy helyesen halljuk, Uram, és szeressük a te népedet, Istenem. Dicsőítve, tisztelve legyen a te neved, Uram. Egyedül neked szálljon a dicsért, a felmagasztalás, a hódolat a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Tessék, Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Nem számítottam rá ilyen hamar, de hiszen tudjátok, hogy van ez. A napi munka nem olyan nehéz, mint egy prédikációt megtartani. Ha leolvassátok valahonnan, és van egy kész kéziratotok felőle, akkor még egészen jól sikerülhet. De ha tudatában vagyunk az Isten előtti felelősségünknek, és tudjuk, hogy minden prédikációért, minden Istentől érkező szolgálatért felelősségre leszünk vonva azon a napon, akkor a dolgok egészen másképp néznek ki. Néha nem veszik észre az emberek azt a feszültséget, amiben azok vannak, akik felelősséget viselnek, vagy vállaltak Isten előtt. Ezért nem szánalmat kérek tőletek, hanem megértést. Nem könnyű dolog egy ilyen időben az Úr igéjét hirdetni. Lehet, hogy könnyű egy prédikációt tartani valamilyen témáról, és beszélni is róla, de Isten kinyilatkoztatott ígéjét továbbadni, és pedig úgy, ahogy az Úr kimondta azt, az egy rendkívüli felelősséggel van összekötve. Nemrég ezelőtt írtam egy testvérnek, és elmondtam másoknak is, sok dolognak van egy kezdete, és lesz is egy vége. De Isten szeretete soha nem ér véget. Annak nincs kezdete, és nincs vége. És ha ezzel kapcsolatosan szabad megjegyeznem, az van megírva, hogy Isten kegyelmes, és hogy Isten irgalmas, de sehol nincs megírva, hogy az Isten a maga kegyelem, vagy hogy ő lenne az irgalmasság, de meg van írva, hogy Isten a szeretet. Aki pedig Istenben marad, az megmarad a szeretetben, mivel részesült Isten kegyelmében és irgalmasságában. És amikor Rusz testvér azt a gondolatot hangsúlyozta, hogy Isten sok új dolgokkal megajándékozott bennünket kegyelemből, akkor a szívembe jutott az a szentírási vers, hogy Isten egy új szívet és egy új szellemet akar adni nekünk. Mi hasznunk van minden újból, hanem kaptunk Istentől egy új szívet, egy új szellemet, egy új életet Istenből, akkor a régi öltözetet új ruhadarabokkal töltjük meg, és akkor szépen fel leszünk tisztítve, úgymond. De ahogy hallottuk, Isten megajándékozott bennünket az üdvösség ruháival. A mi Bibliánk a teljes üdvösséget tanítja, így énekli egy énekszerző. Félig megváltva lenni, az betegség, az nem elég a léleknek. A teljes üdvösség az, amit a mi Bibliánk tanít. Ez az, amit Isten megígért. És tudjuk, hogy Isten mindig megtartja az ő ígéreteit. És szeretteim, úgy van, hogy nem szeretnénk, ha olyan emberekért kellene felelnünk, akiknek prédikáltunk, ugye, és akik nem jutottak üdvösségre, hanem úgy szeretnénk hirdetni az ígét, hogy mindazok, akik az íge hirdetés visszhangja alatt ülnek, egy valódi esélyt és lehetőséget kapjanak arra, hogy megtapasztalják Istent, és akiket majd az örökké valóságban viszont láthatunk. Én nem vagyok érdekelt abban, hogy ezrekhez szóljak itt ezen a földön, és oda át ne találjak ezekből tízet. Inkább 100 emberhez szeretnék beszélni, és mind a 100-at újra ott látni Isten trónja előtt. És ez a mi törekvésünk. Egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy Isten áldjon meg minket, hogy velünk legyen. Elhihetitek nekem, én is éppen úgy jövök ide, mint ti is, és azt mondom, Istenem, mit tegyek közhírré, milyen ígét akarsz, hogy felolvassam, mit akarsz nekünk mondani, de hiszen nem egy kész programmal jövök ide. De ismét megakadt a szemem az Ézsaiás próféta 61. fejezetében olvasható ígén. Itt az áll a 6. versben. Ti pedig az Úr papjainak lesztek megnevezve, és Istenünk szolgáinak. Isten már az Ószövetségben megadta ezt az ígéretet, majd a 10. versben az áll írva, teljes erőből ujjongani akarok az Úrban. Hadd örvendezzen az én lelkem az én Istenemben, vagy az én Istenem felett. Emlékeztek még a Mária dícsimnuszára, amikor Gábriel angyal eljött hozzá, és azt mondta, kegyelmet találtál az Istennél. Üdvös állapotban vagy te, aki hittél. És akkor azt mondja Mária, az én lelkem felmagasztalja az Urat, és az én szellemem ujjong Istenemben, az én megváltómban, vagy szabadítómban. Mit is jelentett ez? Ő tudomásul vette az ígéretet, hitt benne, és ez visszhangra talált benne, és ezt kifejezésre is juttatta az ő imádatában. Ugyanígy van ez mindazokkal, akik hisznek Isten szavának ebben az időben. Ó, üdvös állapotban vagy te, aki hittél, történjék meg veled, ahogy ki lett jelentve. És akkor már nem esett nehezére, hogy ezt a dicséretet, ezt a felmagasztalást, ezt a dicsimnuszt kimondja az ajkával. Ugyanez kell, hogy legyen a helyzet velünk is. Már most Rusz testvér is idézett már egy olyan szentírási szakaszt, amit én éppen elolvastam itt, anélkül, hogy ő felolvasta volna. Az Efézusbeliekhez írt levél első fejezetének 17. versétől. Ami Urunk, Jézus Krisztusunk Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás szellemét az ő saját személyének felismerése által. és megvilágosodott szemeket a ti szíveteknek, hogy megértsétek, vagy felfogjátok, milyen reménységetek van az ő elhivatottsága folytán. Milyen nagy az ő dicsőséges örökségének a gazdagsága a szentek között, vagy a szenteknél. És milyen túláradóan megnyilvánul, vagy megmutatkozik az ő hatalma rajtunk a hívőkön, nevezetesen a hatalmas képességével hatékonynak nyilvánított ereje. Nos, legelőször is ez az egy gondolat, hogy Krisztus megajándékozna bennünket a szív megvilágosodott szemeivel, hogy felismerjük, mi a tét Isten országában ebben az időben. És ezzel kapcsolatosan mindjárt az Efézusbeliekhez írt levél 3. fejezetének 4. versétől kezdve. Erről felismerhetitek, mihelyt elolvassátok az én bensőséges kapcsolatomat, a beavatottságomat Krisztus titokzatosságával, amely a korábbi korszakokban nem lett ismerté téve az emberek fiainak, mint ahogyan most kinyilatkoztatta Isten az ő szent apostolainak és profétáinak. Voltak idők, amelyek alatt Isten rejtve tartotta a dolgokat, amíg el nem érkezett annak beteljesedési ideje, amit ő megígért. Az ő közeledési beszéde, vagy módja a prófétákon keresztül történt. Aztán az új szövetségben voltak apostolai, akiknek megmutathatta, hogy beteljesedtek azok a dolgok, amelyeket kivendültek a próféták, és amit kijelentettek. És így az új szövetség apostolai újra és újra a gyertyatartókra állították az Ószövetségből származó prófétai íge beteljesedését. És maga mi Urunk Jézusunk a legjobb példa erre, amikor a Lukács 24-ben felkiáltott és kijelentette, hadd olvassam fel a 44. verset. Akkor így szólt hozzájuk, ezek az én szavaim értelme, ezt jelentik az én szavaim, amelyeket akkor mondtam nektek, amikor még veletek voltam, hogy minden be kell teljesedjen abból, ami meg lett írva rólam a mózesi törvényben, a prófétákban és a zsoltárokban. Ezután, vagy errefel, megnyitotta nekik az értelmüket az írások megértésére. A mi Urunk rámutatott, vagyis utalással volt arra, hogy mindannak be kellett teljesednie, amit Isten a prófétákon keresztül, a zsoltárokban, a mózesi könyvekben meg volt írva, vagyis, ami az egész Ószövetségben hangoztatva lett. Ez az új szövetség időszakában beteljesedett. Én fel szeretném mutatni nektek, Isten embereinek csodálatos összhangját, azonosságát most a Szentírásból. És meg fogjuk látni, hogy nem egy pálapostól volt az, aki Péterrel összehangolta és egyeztette volna mondani valóját, hanem a Szent Szellem szólt mindkettőjükön keresztül, és hogy a teljes isteni egyetértés megtalálható közöttük. Isten országában nincsenek előbb egyeztetve a dolgok egymással, Isten országában a dolgok kezdettől fogva összhangban vannak. Mi alá kell vessük magunkat annak, hogy összhangba kerüljünk vele. Az Efézus 3. fejezetének 9. versét olvasom fel. És hogy felvilágosítsak mindenkit afelől, hogy mi annak a titokzatosság megvalósításának a magyarázata, amely ős idők óta el van rejtve Istenben a minden dolgok teremtőjében. Jegyezzétek meg magatoknak ezt a szókifejezést, az a titokzatosság, amely ős idők óta, nem valamely óra óta, hanem kezdettől fogva. Kezdetben vala az íge, és az íge Istennél volt, és az íge Isten volt. Az, ami el volt rejtve Istenben ősidők óta, és ez a hatalmas titokzatosság, amely nyilvánosságra kellett, hogy kerüljük. Hadd olvassunk ezzel kapcsolatosan az apostolok cselekedeteinek harmadik fejezetéből, és pontosan ugyanezt a szókifejezést fogjuk megtalálni ősidők óta, nem valamely óra óta. Az apostolok cselekedetei harmadik fejezetében a 21. versétől kezdve Jézusra, ami Urunkra vonatkoztatva, az van mondva és írva. Őt azonban kétségtelenül be kell fogadja az ég, mindazon dolgok helyreállításának az idejéig, amelyeket Isten ősidőktől fogva kijelentett az ő szent prófétáinak a szája által. Istennek megvoltak az ő szolgái és az ő prófétái. Ő közhírré akarta tenni az ő tanácshatározatot, ősidőktől fogva az ő népével, és az ő prófétáin keresztül szólt. És az Ámosz próféta harmadik fejezetének 7. versében még mindig megvan írva, nem, Isten az Úr semmit sem tesz annélkül, hogy előbb kéne jelenteni az ő tanácshatározatát az ő szolgájának, a prófétáknak. És ha elolvassuk az Ószövetség utolsó két versét, a legtöbb ember ezt figyelmen kívül hagyja. Ők csak ezt az egy verset olvassák, amely az eljövendő prófétára vonatkozik, akinek el kell jönnie, de a 22. versben ez áll írva. Tartsátok figyelmesen emlékezetetekbe azt a törvényt, amelyet szolgám Mózes közvetített nektek, akinek a Hóreben törvényeket és rendeleteket adtam egész Izrael számára. Számítsatok határozottan azzal, hogy elküldöm nektek Ijést a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és rettenetes napja. Éppen ennek a prófétának a küldetésével lett összefüggésbe hozva Mózes törvénye, és vannak emberek, akik megütköznek azon vagy abban, hogy Isten prófétája olyan sok részletet vett át az Ószövetségből. De ha ezt nem tette volna, akkor egyáltalán nem is lett volna próféta. Egy prófétának vissza kell térni a prófétai ígéhez. Ez az ő feladata, ez az ő szolgálata. És mindezt egyszer mindenkorra meg kell értenünk, illetve fel kell fognunk. Nem mondhatjuk egyszerűen, igen, de mi az új szövetségben élünk. Ezt teljes szívemből hiszem, ez a 100%-os igazság. De miért élünk az új szövetségben? Mert megvan az Ószövetség, és látjuk az Ószövetség beteljesedését az új szövetségben, és ezek olyanok, mint két nagy szárny, amelyekkel fel tudunk szárnyalni, nevezetesen az Ószövetség és az új szövetség, az ígéretek és azok beteljesedése. És így mondta ezt a mi Urunk is, hogy mindannak be kellett teljesednie, ami meg lett írva a mózesi törvényben, a zsoltárokban és a prófétákban. Pál apostol be akarta vezetni a gyülekezetet az Isten titokzatosságába, és meg is tette ezt annyiban, amennyire az ő korára nézve erre utasítást kapott, vagy megbízást. és ma mindannyiunknak el kell ismernünk, amikor az első Timóteus 3. és a 2. Timóteus 4. fejezetét olvassuk, és különböző más részeket is, ahol Pál apostol azt írja, hogy a szellem kifejezetten előre jelzi, hogy mi fog történni az utolsó napokban. De ő nem élte meg az utolsó napokat, hogy lássa azt, hanem a szellem által kifejezésre juttatta, hogy mi lesz az utolsó napokban. És néha, amikor arról beszélünk, hogy Isten különleges módon felhasználta Branham testvért, és hogy ezzel belett vezetve az Isten üdv történelemnek egy része, és életbe lett léptetve annak folytatása, akkor jönnek az írástudók, és egyszerűen érvelnek, de hiszen az ő neve írva kellene álljon a Bibliában, szeretteim, a mi neveink egyébként is be vannak írva Bárány élet könyvébe. De felteszem nektek ma a kérdést, vajon a Péter neve le volt-e írva valahol? Vajon le volt-e írva Pál apostolnak a neve valahol? Esetleg a keresztelő János neve? Nem. Csak az állt írva, hogy egy Istentől küldött ember. Valaki, akinek el kellett jönnie, hogy előkészítse az útat az Úrnak. Hogy mi lesz a neve, az nem volt olyan lényeges. Voltak éppen arról a szolgálatról van szó, a szolgálatról, amelyet el kellett végeznie. És azzal a pillanattal együtt, amelyel ez az isteni szolgálat el lett végezve, az ő neve is bekerült az üdvösség isteni történetébe. És pontosan ez a helyzet ma is ebben az időben. Abban az időben, vagy arra az időre nézve, még az sem volt megírva, hogy keresztelni fog. Az emberek oda jöhettek volna hozzá, és megkérdezhették volna, figyelj, hogyan legitimálod magad? Mi a válaszod? Isten megadta a választ. Ő tudta és ismerte az ő küldetését. Ő nem folytatott vitákat, elment a Jordánhoz, és prédikált, és Isten elhozta neki, vagy elhozta hozzá az embereket, akik meghallgatták, és egy szép napon azt mondja, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. És azt mondja a vőlegény barátja, már is hallja a mennyasszony újongását. És azt mondja, ez az én örömöm most beteljesedett. Jánosnak az volt a feladata, hogy hídat építsen az Ószövetségből az Új Szövetségben, hogy bemutassa és ismertesse a Mesiást, a megváltót, és akkor vannak olyanok is, akik azt mondják ebben az időben, igen, de akkor miért nem vétetette? Akkor miért vétetett el Branham testvér idő előtt, mielőtt az Úr Jézus visszajött volna? Én pedig azt kérdezem tőletek, hogy miért lett lefejezve János, mielőtt Krisztus kiontotta volna a vérét a Golgotai keresztfán. Amikor elvégezte az ő feladatát, mehetett, ugye? Mehetett, mert az ő szolgálata befejeződött, tökéletesítve lett, és amikor néhányan az ő tanítványai közül még mindig nem tudta elhinni, hogy Krisztus a Mesiás, elküldte őket ő hozzá, és azt mondta nekik, kérdezzétek meg tőle, hogy ő az-e vagy sem. János teljes szívéből hitt, ő látta a szellemet, amint galambként leszállt Jézusra, és tanúságot tett Isten és az emberek előtt, de az ő tanítványai voltak azok, akik belekapaszkodtak, ragaszkodtak hozzá, fáradtságukba került, hogy kövessék Krisztust. De aztán elküldte őket hozzá, és megkapták a helyes választ. Szeretteim, hadd mondjam el ma, hogy mi nem egy János, vagy egy Pált, vagy egy Branham testvért követünk, hanem Jézus Krisztus, ami Urunk követésében állunk. Isten ezen emberei megvilágították nekünk az Istenhez vezető útat, mi pedig felismertük Krisztust, és újra meg akarjuk tapasztalni az ő feltámadásának erejét. Jánosnak megvoltak az ő tanítványai abban az időben, és ők azután Jézus Krisztus tanítványai lettek. Ebben az időben az embereknek egy kicsit nehezükre esik a gondolkodásmód váltása, és nagyon sok tanítvány van ugyan, de Jézus Krisztusnak nagyon kevés tanítványa van. Hadd értsük meg, és fogjuk fel ezt a leckét, és tudatosítsuk magunkban, hogy mi Isten célja, és mit tett kegyelemből. Nem úgy van, hogy egy vallás alapítót követünk, hanem az Urat, aki megváltott minket, és biblikusan osztályozzuk az Istentől kapott szolgálatokat, és örülünk annak, vagy afelől, hogy Isten nem feledkezett meg rólunk, hanem hogy az ő prófétai szavát a gyertyatartóra állította, amely fényes világosságként ragyog a sötétben. Szeretteim, ez a hétvége egy olyan erősítés és egy olyan áldás lett az én számomra. Úgy tudtam meríteni Isten szavaiból, mint eddig ritkán. Hiszen Istennek egy élő, hatékony, erős és erőteljes ígéje volt az, amit hozzánk intézett. És aki nem érzi, hogy Isten szól hozzánk, annak meg kell újulnia a szívében. Meg kell tapasztalnia Isten. Szeretteim, mégis úgy van, hogy az Úr ígéje nem a székekhez intéződik, amelyeken ülünk, hanem a szíveinkhez, amelynek be kell fogadnia azt. És úgy gondolom, hogy ezt megtettük. Talán a még hátra lévő dolgok sietve beteljesednek. És minden alkalmat meg kell ragadnunk, és felépítenünk, és buzdítanunk kell egymást, és egy emberként, egy szívvel és egy lélekkel össze kell állnunk. És meg fogjátok látni, hogyha mindannyian egységben állunk sorainkban, láncszemtől láncszemig, akkor szembe tudunk, képesek leszünk szembeszállni az ellenséggel. Hiszen világosan látjuk, hogy az emberek, azt hiszem, Rusz testvér említette előzőleg a politika szót, de vannak emberek, akiknek különböző véleményük van, de amikor az ellenségről van szó, akkor egy véleményen vannak. És a Szentírás azt mondja a Filippi levélben, ha valakinek közületek más a véleménye, az adjon helyet annak, hogy Isten kinyilatkoztassa neki. Efelől senkinek sem kell időt vesztegetnie, nemhogy vitatkozzon, hanem hadd menjünk előre a mi Urunkkal. És ezekben az utolsó napokban össze kell tartanunk. Ha meg akarunk maradni, hát akarjuk vészelni. Isten népének egyetlen egy esélye van a túlélésre, mégpedig az, ha tisztában vagyunk azzal, hogy egységben vagyunk Istennel, és egy fej vezetése alatt menetelünk előre. Ez pedig Jézus Krisztus, ami Urunk. És hogy mindenki teljesíti azt a feladatot, amit Isten adott neki a saját területén. Egyiknek sem kell a másik lábújjára lépnie, és egyiknek sem kell a másik feladatát elvégeznie. És mégis van elég hely mindannyiunk számára, hogy együtt dolgozzunk, együtt munkálkodjunk Isten országában, amíg az Úr el nem jön. Egy dologgal azonban tisztában kell lennünk. Az, akit Isten küld el, az Isten szavait mondja, szólja. Mindazok, akik Istenből valók, hallják az Isten beszédét, és ez az, amire most szükségünk van ebben az időben. Az eljövendő dolgok, amelyek még váratnak magukra, azokat beteljesíti majd Isten a maga idejében. A mi értelmezéseink nem hozzák közelebb az isteni beteljesedést, sőt éppen ellenkezőleg útban állhatnak nekünk. Isten céltudatosan be fogja teljesíteni az ő üdv tervét. Ebben a mi hitünk szilárdan rögzül egyszer s mindenkorra. Semmi és senki sem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Sem magas, sem alacsony, sem jelenvaló, sem jövőbeni. Isten szeretete olyan mélyen gyökerezik a szívünkben. És amit Isten tett, azt a legdrágább kincskét hordozzuk magunkban, amit a Földön lehet. Amit itt a Földön birtokolhatunk. Az én imádságom és vágyom az lenne, hogy mindazok, akik ebben az időben hallják Isten kinyilatkoztatott ígéjét, rádöbbenjenek arra, hogy Isten ezzel elébük megy, hogy találkozzon velük. A menny meg lesz telve, erről ne aggódjatok, ott nem lesz egy üres szék sem. De ti vagytok azok, akik a meghívást kaptátok. Ti vagytok azok, akiknek el kell jönnünk. Ti vagytok azok, akikhez Isten most beszél, akikhez intézi az ő szavát. És a kérdés az, milyen választ adunk neki. Mások megpróbálnak a maguk módján üdvözülni és bejutni a dicsőségbe valahogy. Mi csak úgy tehetjük meg, ahogyan Isten megígérte nekünk az ő szavaiban. És erre készek vagyunk, mert nem létezik egy más út. Csak egyetlen egy út létezik, csak egyetlen egy igazság, csak egyetlen egy élet, csak az, aki azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a feltámadás, és így tovább. Legyen, hogy az Úr, mint az ügygyülekezetének felmagasztalt feje, magához vonzza minden tagját, és áldjon meg minket a mindenható Istennek áldásával, amely a kereszt által eljutott a gyülekezethez, a gyülekezetre. Krisztusnak el kellett szenvednie a keresztet, és meg kellett halnia, hogy mi élhessünk, és áldásban legyünk részünk. Őt érte az átok, a mi bűneink és a mi vétkeinkkel volt megterhelve, vagy rátelhelve, hogy nekünk békességünk legyen az ő sebei által, és az ő sebei által meggyógyultunk. Szeretteim, ma senki ne maradjon csendben. Ma mindannyiunknak egy feloldozott nyelvet kellene kapnunk, mint Zakariásnak, amikor látta akkor, hogy az ígéret beteljesedik, és János előfutárként megszületik. Hirtelen újra beszélni tudott, mert az ígéret beteljesedett. Azok az emberek, akik részessei annak, amikor Isten ígéretének a szava beteljesedik, azoknak meglazul a nyelvük, és képesek lesznek dicsérni és dicsőíteni Istent, és hódolni is tudnak neki. És azon a véleményen vagyok, hogy hadd szánjunk erre egy kis időt ma. És néhány perc alatt egy hangon szívünk mélyéből adjunk hálát az Úrnak, és terjesszük az ő lábai elé, vagy helyezzük az ő lábai elé minden munkáját, kérve őt arra, hogy legyen kegyelmes hozzánk és mindenkihez, és hogy hamarosan forduljon meg, és változtasson meg mindent bennünk, körülöttünk, rajtunk keresztül, és hogy Isten fennhatósága nyilvánvaló legyen. Ma reggel csak éppen annyit említettem, hogy mi hiszünk a kiválasztottságban és a predesztinációban, de nem hiszünk abban, hogy az ördögnek joga lenne, vagy hatalma, messziről sem, hogy labdázzon a hívőkkel. Nem hisszük, hogy az ellenségnek joga van a szentek örökségére tenni a kezét. Mi hisszük, hogy Isten arra rendelt el minket, hogy belépjünk a szellemi harcba, és hogy hitben az Úrban bízva haladjunk előre. És meg fogjátok látni, a sátán egy legyőzött ellenség. Az Úr maga elszámolt vele. Ő legyőzte őt, ő felülkerekedett rajta. Most pedig részesülnünk kell az ígéből érkező hitben, és akkor a hit lesz a mi győzelmünk, amely már is legyőzte a világot. Az első János 5-ben mindannyian ismeritek ezt a bibliai részt. A hit az a győzelem, amely legyőzte a világot. Mi értelme van egyáltalán az íge hirdetésnek, hogy minden megmaradjon a régiben, vagy hogy Isten kimunkálja bennünk a hitet az ő ígé által, hogy felfedje közöttünk az ő szellemének, az ő ígének és az ő vérének a kihatását. Szeretteim, ma egy eddig soha nem tapasztalt módon szeretnénk bízni az Úrban, és meg fogjátok látni, minél nagyobb az Istenben vetett bízodalmunk, annál többet lesz képes megtenni. Ha bátortalanul, határozatlanul, és nem hittel jövünk, akkor semmit sem fogunk kapni. De ha hiszünk, hisszük azt, hogy ő egy megjutalmazója mindazoknak, akik keresik őt, ahogy a zsidókhoz írt levélben meg van írva, akkor ma gazdagon meg fog jutalmazni bennünket. El tudjátok-e ezt hinni? El tudjátok-e hinni, hogy Isten válaszol az imákra? El tudjátok-e hinni, hogy a sátán hatalma legyőzetett, és hogy mi kegyelemből győztesek lettünk Jézus Krisztus, ami Urunk által? Akkor hadd adjunk együtt dicsőséget a mi Istenünknek. Hadd álljunk fel, és úgy értem, hogy ma előre is jövünk. Hadd jöjjünk csak előre nyugodtan, hogy megköszönjük itt együtt az Úrnak, és egyikünk sem maradjon hátra. Előre lépünk hittel, és nem csak kérünk és könyörögni fogunk, hanem hálát adunk Istennek, hogy már is meghallgatott minket. Szaván fogjuk őt venni, és tudjuk, hogy meg fogja tenni azt, amit megígért. Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Úgy, amint vagyok, úgy kell lennie. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből. Ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Amint vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred megmos engem minden bűneimből, ó Isten báránya, én jövök, én jövök. Hadd imádkozzunk most. Nem csak magunkkal jövünk, és azzal, ami foglalkoztat bennünket, hanem a te egész műveddel, a te vérrel megvásárolt sokaságoddal, a te népeddel, szerte az egész nagy világon. Ó Istenem, hozz létre egy jelet, amely által az egész világ felismerheti, hogy Te vagy az, aki beszélsz, aki cselekszel, és aki válaszolsz, aki megerősített a Te szolgáid szavát, és megvalósítod a Te prófétáid által hirdetett tanácshatározatot. Uram, ahogy Habakuk próféta mondta, ha a profécia sokáig is várat magára, úgy várj türelemmel rá, mert határozottan beteljesedik. Halleluja! Én, Istenem, azért vagyunk itt, mert Te szóltál hozzánk, és ezért bátorságot veszünk, hogy szóljunk, beszéljünk hozzád, és a Te kegyelmi trónusodhoz járulunk a bárány vérének a fedezéke alatt, és köszönetet mondunk neked ezért a hétvégéért. Áld meg mindazokat, akik meghallgatják ezeket a szallagokat. Ó Istenem, ha figyelembe vesszük a nyomorúságainkat és gyengeségeinket, akkor a Te nagyságod és a Te mindenhatóságod egyre értékesebbé válik számunkra. Halleluja! Dicsőség és tisztelet legyen neked, mert amikor mi gyengék vagyunk, Te erős tudsz lenni. És amikor mi semmik vagyunk, Te mindenben és mindenekben minden vagy. Halleluja! Dicsőség neked, én Istenem, én érzem a Te közvetlen jelenlétedet ezekben a pillanatokban. Halleluja! Te alakítod át életünket, a szívünket, a gondolatainkat, a cselekedeteinket, a járásainkat, egész halálunk a Te útjaiddá változik. Halleluja! Dicsőség és tisztelet magasztalva és imádva legyen a Te neved. Uram, a Te oltalmad alá ajánlom az előttem álló utazásokat is. India, Ceylon, a Fülöp-szigetek, Szingapúr, egész Ázsia, egész Afrika, az észak-amerikai kontinens, a dél-amerikai kontinens, egész Európa, Kína, Oroszország, Japán, minden nép. Én Istenem, Te vagy minden test istene, minden hús istene, irgalmas, szólj és lépj közbe a Te neved dicséreté és tiszteletére. Halleluja! Dicsőség és tisztelet legyen neked. Halleluja! Halleluja! Én Istenem! Én Istenem!